Nagy pénteket ünneplő gyülekezet, Krisztusban szeretett testvéreim! Hallgassátok meg Istennek igéjét, amellyel keresi az örökkévaló Isten a mi szíveinket. Az esztendő nagy péntek ünnepének délelőttjén, azzal az igével, amit írva találunk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 23. részének a 24. versében. Istennek szent ígéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 23. részének a 24. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És Pilátus megítéli, hogy meglegyen, amit kérnek vala. Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Nagy téteket ünneplő gyülekezet, Krisztusban szeretett testvéreim! Ahhoz, hogy megértsük nagy pénteknek igazi üzenetét és azt a drámát, ami lejátszódott, aminek egy részét hallottuk a bibliaolvasás rendjén, hogy az ártatlan Isten fia ott áll a világi bíróság előtt is, bűnök nélkül elítélik őt. Két kérést szeretnék egymás mellé tenni. És ez a két kérés mindent elmond. Az egyik az, amit most hallottatok, alapigeként, és amelyet két fordításból olvastam, Károly Gáspár fordításából és az úgynevezett új fordításból. Ez utóbbit idézem, mert ez az egyik kérés, amire ezt halljuk az igéből, hogy Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg az, amit kívánnak. Ez az egyik kérés, legyen meg az, amit az emberek kívánnak. És a másik pedig a vádlottnak a kérése, amely nem ebben az időben hangzott el, idői elcsúszással, de ő mégiscsak így tanított, amit mi is sokszor elmondunk, hogy legyen meg a te akaratod, mármint az Isten. Ez a két akarat áll egymás mellett. Legyen meg az emberi akarat, és legyen meg az Isten akarat. És az egyiket egy habzószájuktól megmondja ki, és ennek engedelmeskedik egy gyenge akaratú ember, és a másikat pedig kimondja az Isten fia. Az első testvéreim tehát az emberi akarat, hogy legyen úgy, ahogy ők szeretnek. És ebben benne van Pilátusnak, a mindenkori Pilátusoknak a sodródása, a gyengesége, az akarat hiánya. Mert ő volt a római helytartó. Nem akármilyen ember volt, aki Rómától megbízást kapott arra, hogy egy egész tartományt, a római birodalomnak az egyik leglázongóbb tartományát igazgassa. Katonailag és emberileg is úgy gondolták ott Rómában, hogy ő a megfelelő ember, aki rendet tud tartani a birodalomnak ezen a lázongó, örökké forrongó pontján. És aztán eljön egy olyan helyzet, amit valószínűleg soha nem mért fel, soha nem is tudott, amelyet emberi képességei szerint megítélt, mert ott állt előtte egyszer csak az Isten fia. És ő nem tudta, hogy ő az. Vádolták előtte, hogy íme itt van előtted egy király. Nem is akármilyen király, mert ő magát messiás királynak mondja, felkentnek mondja. És ezzel mennek ezzel a váddal, és íme, ha ő királyként formál igényt a népre, akkor ő lesz, aki fellázítja majd a népet Róma ellen, és nem volt annál borzasztóbb a római birodalomban, mint hogy valahol lázadás tör ki a fennálló hatalommal szemben. Ez az ember, ez a Pontius Pilátus, aki úgy valahogy belekeveredik ebbe az egész Krisztus történetbe, ahogy a mondás is tartja, hogy úgy kerül oda, mint Pilátus a kridóba. Éppen a történelemnek azon a pontján ott van. És ő, aki felelős a birodalom rendjéért, az állapotáért, hogy rendbe menjenek a dolgok. Testvéreim, a nagy kérdés éppen az, hogy vajon az ilyen embernek az életében és a döntésében van-e helye az igazságnak? Tovább megyek, az Isten igazságának. Van-e helye az Isten igazságának a politikai rendben? Vagy pedig igaz az, amit ma is sokan szajfóznak, hogy az egyház maradjon csak a falakon belül, és ne szóljon bele. És Krisztus se szóljon bele, és senki, és semmifajta földön túli igazságot ne formálja a társadalom egészére. Mert a társadalom el van úgy, magában valahogy. Van-e helye az Isten igazságának a köz életében, vagy pedig nem ennek az igazságnak, hanem megfordul minden, és egy felhetszelt akarat, egy többségi akarat, a habzószájú emberek igazsága érvényesüljön ebben a világban. Nem a Vox Dei, az Isten szava, hanem a Vox Populi, a nép szava a döntő. Testvéreim, ez a kérdés, amit nekünk szegez a nagy péntek. És Pilátus egy ideig ellenáll. Oda viszik a megvádolt Jézust, és azt olvastuk ebben a történetben, hogy háromszor viszik oda, és Pilátus háromszor próbál ellenállni, sőt, az igazságot keresni. Hiszen rákérdez, te vagy-e az, amivel vádolnak téged, te vagy-e a zsidók királya, és Jézus egy rövid mondatot, egy tő mondatot mond. Ez az a pont, ahol Jézus már nem védekezik. Nem akar semmit bizonyítani, hiszen ő tudja, ő már megharcolt a nagy csütörtök estén azt a harcot, azt az utat, amin végig kell neki menni. És aztán mégis ott van ez a római helytartó, aki megpróbálja megkeresni, valamiképpen felderíteni az igazságot, mert az érzései neki azt mondják, amit háromszor is kimond a vádlókkal szemben, hogy én ebben az emberben nem találtam semmi bűnt. Én nem látom bűnösnek abban, amivel vádoljátok. Nem ítélem el, inkább van ez a gonosztevő, ez a Barabás. Hát tudjátok, gyilkos, engedjük el őt. És aztán azért használtam ezt a szót, hogy gyenge akaratú ember, ezt aztán egy adott pillanatban mégiscsak enged a korszellemnek. Mert ez a felhetszer tömeg nem engedi magát, ugyan kísérgeti Jézust ide-oda, amoda, de vissza meg újra, és kiáltja, hogy feszítsd meg. És egy idő után Pilátus megadja magát a korszellemnek. Hárít. Ez a gyenge akaratú embereknek a másik ismertetője. És átküldi, halljuk Heródes, ezt meghallja, hogy ott van Galileának a negyedes fejedelme Heródes Antipász, akivel amúgy haragba van, valószínűleg a haragoka az volt, hogy mind a két ember nagyon szerette volna a hatalmat megtartani, és Róma előtt minél jobb pontokat szerezni, bebiztosítani magukat a földi hatalomban. Ez a rivalizálás szült ellenségeskedést a római helytartó és a galileai negyedes fejedelem között. És ezen a ponton mégiscsak átküldi Jézust oda. Nem galileai ez az ember, de igen. És aztán onnan visszahozzák Jézust. Újra És akkor újra ott áll Pilátus előtt. És ez a gyenge akaratú ember, aki amúgy egy valószínűleg kemény római katona, valahol megkötni a földi világnak kompromisszumait, szóval ennek a szellemnek engedve kiszolgáltatja mégiscsak a megvádolt Jézus Krisztust. Szóval utoljára elmegy és hozott magának egy tál vizet, ismerjük, megmossa a kezeit, mintha azzal a néhány szett vízzel le lehetne mosni mindazt a bűnt, aminek ő is részese lett. Mert testvéreim, ez a gyenge akaratúság mégiscsak oda vezetett el, hogy kiszolgálta azokat, akik felhetszelődve az Isten fiának halálát akarták. Ő is részese lett ennek, és az a néhány szett víz le nem mosta. Sem kezéről, sem életéről ezt a bűnt, hogy Isten fiát halálra adta. Ez az első, a gyenge, a korszellemnek engedelmeskedő emberi akarat. Ma is van ilyen testvérei. Úgy, ahogy szeretjük Jézus, de hát a korszellem az olyan, amilyen. És a politikai döntéseket meg kell hozni, és az ember eldönti, hogy az Isten igazságának-e van elsősége az életében, vagy pedig a korszellem igazságának. És ez az, amivel szembesít először a megtétek. És ott van a második emberi akarat, vagy ebben az emberi akaratban Heródes Antipász, a galileai negyedes fejedelem, aki kíváncsi, aki csoda van. Mikor átküldik hozzá Jézust, azt olvassuk itt az igében, hogy nagyon örült, hiszen ő hallott Jézusnak a csodatetteiről, hiszen Jézus a maga csodáit 3 éven keresztül ott Galileában végezte, de soha nem találkoztak személyesen. Ő az a csodaváró típus testvéreinek, hogy soha nem akart hinni. De mégis szerette volna látni azt, ha már annyian beszélnek erről a Jézusról, aki gyógyításokat végzett. Halottakat támasztott fel. Jó lakatott 5000 embert, szóval ezek a csodák, ezeknek a hírei ott jártak, szerette volna látni ő, a híres embert, mai szóval élve, a sztárt. Hú, itt van előtte. Örül neki, és megkérdezi, gyere, csinálj most előttem is valami csodát, ez Herodes Antipásznak a hozzáállás. Mind az igazi, amit rólad meséltek, amit én hallottam ott Galileában 3 esztendőn keresztül. Nem akar hinni, nem akar megtérni, csak a csodavárás. Tele van a világunk testvérei ilyen emberekkel, nem hinni akarnak semmi, csak azért olyan jó lenne, ha Jézus csinálna egy csodát ebben a világban. De nem azért, hogy meggyőz, hanem legfeljebb azért, hogy hát mégiscsak igaz, amit mások mondanak. Ez az a típus, megint mondom testvérem, aki nem akar hinni, de azt meg szeretné tudni, hogy mások miért hisznek. És tele van a világunk ilyen emberekkel. Ez az az embertípus, aki soha nem akar engedni az Isten akaratának, azt is mondhatnám, hogy ő a törtető, a karrierista, az a cinikus, aki magas lóról lenézi a Krisztusban hívőket. Nem az Isten igazsága, hanem a saját igazsága érdekli. És ezért előzönlő Jézus kérdésekkel ezt olvassuk a igében. Záporoznak Jézus felé a kérdései. És aztán, mikor nem hall semmifajta válasz, megdöbben. Tényleg van neked hatalmad? És Jézus nem szól egyetlen szót sem Heródes előtt. Döbbenetes. Pilátus előtt még mond egy rövid mondatot, és Heródes előtt nem. Mert Jézus tudja azt, hogy ez az ember nem arra kíváncsi, hogy ő mit akar mondani. Ó, testvéreim, hányszor el kell menni, én is emlékszem, ifjú éveimben, a magam naivitásával próbáltam a hit szépségéről, erejéről meggyőzni embereket, és később rájöttem, hogy nem azért kérdeztek engem, mert ezt szerették volna, hanem azért, mert kekeckedni akartak, kötelezni. És azóta éppen a Szentírásban mélyrehajolva tudom azt, hogy van olyan, amikor nem kell semmit mondani. És fölösleg, kekeckedő, fennhíjazó emberekkel, azt mondja Jézus, ne szórjátok kincseiteket a disznók elé, hogy meg ne fordulván, vagy megfordulván meg ne szabbassanak titeket. Fölösleges. De itt van testvéreim, ez az emberi akarat, nagy fény. és szembesít ezzel az emberi akarattal. Jézus nem szól, és ez a némaság, ez Jézusnak a véleménye. És ezzel ő kimondta az ítéletet is. Nincs mit beszélni. Ennyi. És ott van a nagy péntek, harmadik akarata, testvéreim, harmadik emberi akarata, a mindent meghatározó ebben a nagy péntekben, a gyűlölködő ember, a gyűlölettől fröcsög, a felhettelt kívül, akit már rég nem érdekel sem Isten, sem Jézus, sem senki, a igazság sem érdekel, mindegy, hogy Isten nevében, vagy Isten nélkül, ezek éppen Isten nevében követik. Ez a gyűlölet, ami ott van, már rég nem érdekli őket, hogy mi az igazság. Nem érdekli, hogy Barabás gyilkos, hányszor gyilkolt, ott van mindenüttük. Nem érdekli őket, hogy Jézus ártatlan. Nem tett semmit. Sem földi, sem mennyei igazság nem érdekli őket. Egy érdekli. A saját gyűlöletük. A saját szívüknek hajtása. És ott van egy felhetszert, egy elbúdított tömeg. Őket sem érdekli, hogy mi az igazság. Hogy mit tett Jézus közöttük, mit mondott, mit látnak. Testvéreim, ez az a pont, ahol már nem a ráció, és ma is szembesülünk ezzel, hanem a belső, a gyűlölet, az érzelemtől fűtött gyűlölet dönt embereknek az életében. Az elvakult, megvadult érzések vezetnek embereket, és kiáltják, feszítsd meg, feszítsd meg. Van egy nagy botrány, testvéreim, Nyugat-Európában talán, sokan hallották a médiumokban a pedofiliával vádolt római katolikus papoknak az ügye, amely nagy nyilvánosság elé kikerült, ennek csak halvány szelít hullámai jutottak el hozzánk, beszéltem olyanokkal személyesen, akik Írországban tapasztalták ezt, illetve elég jól ismerem a német híradásokból ezeket az ügyeket, és nagyon sok igazság, tartalom lehet benne, testvéreim, ami vádak előjöttek, de azért megdöbbentett egy utolsó megnyilatkozás Németországban, amikor az egyik hivatalban lévő püspököt azzal vádolták meg, hogy 30-35 évvel ezelőtt szigorúan fegyelmezte még priváros korába valamelyik gyerekcsoport. Hogy talán meg is fenyítette volna. És ez azért megdöbbentett, testvéreim, hogy ebben a nagy média hajszában most már ide jutottunk, 35 évvel ezelőtt én szerényen meghalom, az én édesapámtól kaptam pofot. De azért nem haragszom rá. És ide jutottunk, testvéreim, most már azt várom, hogy mikor jönnek elő újabb vádakkal, hogy ne ferdén nézett az a papa gyermekre. Állítsuk hát bíróságát. Mert ez követ. És attól kezdve nincs megállás, hiszen ezek a vádok folyhatnak a végtelenségig. Értitek, testvérek? A gyűlölet, már rég nem az igazság keresése van ebben a történetben, és félünk, hogy előbb-utóbb begyűlizik ez ide is, hiszen ami Nyugat-Európában megszületik, csak időkérdése, hogy mikor jön el hozzánk. Nem az igazság érdekel már senkit, hanem a belülről hajtott gyűlölet. Üssünk egyet az egyházon, ha már itt van az alkalom. Ez a gyűlölet, amit van. Megint mondom, az igazság és igazság szolgáltatás az egy dolog. De itt már rég valami másról van szó. Ezeknek az embereknek az életében, akik ott kiabálják a feszítsd meget. És ezek az emberek, testvéreim, azért döbbenetes, ismerték a törvényt. Ők ismerték a Mózes törvényét, így írás tudó emberekről van szó, és ismerték a 9. parancsolatot, amely azt mondotta, hogy ne tudja te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. És ők Jézus mégis hamisan vádolták. Értitek, miről beszélek? Nem érdekli. Itt már az igazság, ezt a felhetszer tömeget, és ez az emberi akarat, ez a legaljasabb, és tudjátok, mi a szomorú ebben a nagypénteki történetben? Hogy ez az akarat maga alá gyűr mindent. A többség akarata. Maga alá gyűri a gyenge akaratú Pilátust, maga alá gyűri a felhéjazó, kívülállónak tűnő, cinikus Heródes Antipász, és végső soron ez az akarat érvényesül. Hát ott, ahol az Isten igazsága nem érdekes a világban, ott ezek az akaratok, ezek az emberi akaratok kerekednek felül. Testvéreim, ez a bűn. És mindegy, hogy melyiket nézem, és én csak három jellemzőt választottam ki az idő szorításában. Ami itt van ebben az igében. Ez a bűn nem akkori bűn. Ezek a bűnök itt vannak, ebben a világban, itt vannak közöttük. És jaj, testvéreim, ha az emberi akarat érvényesül mindenek fölött, az Isten igazságával szemben. Mert ott megvetítik ezeretszer is, és ezeregyetszer is az Isten fiát. És nem érdekel többé senkit az igazság. Csak egyedül az, ami belülről hajtja őt. És egyel szemben ott áll a kiszolgáltatottságban az Isten. Nem ítél, nem vádol, és nem védekezik. Mert ő vérrel végigizzadott egy éjszakát a Gecsemáné kertben. És elmondom nektek testvéreim, hogy az este, mikor lefeküdtem, és ma reggel, mikor felkeltem, az jutott eszembe, hogy ugyan nem nyugodt álmokkal, de én végig aludtam egy éjszakát, és ezen az éjszakán az Úr Jézus pedig végig gyötrődött. Nem tudom ki, hogy aludtatok, de a nagy csütörtökről, nagy péntekre víradó éjszaka az Úr Jézus vérgyöngyözött. Mert le kellett számolnia önmaga földi életével, és el kellett oda jutnia, amit ismerünk a leírásokból, ugye a tanítványai elalszanak mellette, és el kellett jutnia a saját félelmén keresztül oda. Atyám, ha lehet, múljék el tőlem ez a pohár, a szenvedés pohara, de mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy legyen, ahogy te akarod. Mikor már itt van a nagy péntekben, ezért mondom, hogy már fölösleges a szó, nincs vád és semmi sincs. De Jézus már rég elrendezte az ő életét a mennyei atyával. Letett minden emberit a mennyei atya kezébe, hogy úgy legyen, ahogy ő akarja. És amikor letette mindenit, akkor megnyerte a csatát. Mert szenvedésében és félelmében már legyőzte mindazt, ami előtte van, és tudott engedelmes lenni, végig menni a szenvedés útján. Mert csak azt tud engedelmes lenni, ami megváltunkhoz hasonlóan, aki nem csak ami mögötte van, hanem ami előtte van, és leteszi az atya kezébe, és azt tudja mondani, atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom. Sem az, ami holnap lesz, ami egy év múlva lesz, és ami az életem hátra lévő idejéből van, hanem minden úgy legyen, ahogy te akarod. És ezzel az engedelmességgel, testvéreim, a megváltó felülírta a gonoszt. És a gonosz akaratot. És legyőzte a halált. És testvéreim, ha elragadna valamelyike három említett emberi akarat közül, és úgy érzitek, hogy ti magatok is valami emberi gyengeségnél fogva áldozataivá váltatok ennek, egyetlen valami szabadíthat meg, és írhatja felé a gyengeséget, a fellemzőséget, vagy éppen a gyűlölséget, ha az ember megtér abba az engedelmességbe, amiben letette a megváltó Krisztus is az ő életét a mennyei atya kezébe, és amiben értünk és velünk együtt el tudja és el is mondja ma, hogy hazavigyük. Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem jöhetnek szenvedések, ha lehet, fújjék el a szenvedés. De mégis, úgy legyen, ahogy te akart. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreink, kivételesen, és hallgassuk meg a második zenei darabot, elmélyülve az ige üzenetében. Így vagy úgy, de viszonyul hozzád. és íme lelepleződött minden, mert a kereszt alatt kiderül minden igazság. Néha a némaságban. Nem kellenek nagy szavak, védekezések, bizonyítások. Az igazság rég megvan. Ma sem szeretnénk többet, mint elmenni a keresztig és letenni mindazt, ami bűne, fájdalma, sírása, kétségbeesése, vagy éppen reménytelensége az életünknek. Jó lenne valami aprócska reményt, szeretetet, hitet is vinni oda, aprócska bizonyosságot, és mindennel együtt elmondani. Amink van és amink lesz, ne úgy legyen, ahogy mi akarjuk, hanem úgy, ahogy te. Ezzel a kéréssel jövünk elé, hogy készíthess a veled való közösségre, most, amikor csöndben elé tesszük, amit szívünkbe hoztuk. Hallgass meg, és add meg nekünk a keresztre feszített megváltó gyermekedért, mennyei atya.